Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a terrorelhárítási központ speciális járművei, az országos mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők, tudatták. Felkészültek a téli időjárásra, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, hogy a következő napokban szolgálatba helyeznek 739 téli elhárítás alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá több mint 2300 szakembert 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betároztak több mint 80 ezer tonna útszóró sót, és megerősített ügyelet lesz a közúton és a vasúton is. Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint azon kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, az EU törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, hogy Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnök jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Leszögezte, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetségnek ő lesz a miniszterelnök jelöltje. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már hadi tanáccsá alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Elhangzott, hogy a 2026-os lehet az utolsó választás egy nagy háború előtt, ha csak az Egyesült Államok nem jut eredményre Oroszországgal. Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyben Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője adott ki nyilatkozatot az Egyesült Államok venezuelai szerepvállalásával kapcsolatban. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság. Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai erők, és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer bűncselekményekkel és terrorizmussal vádolják. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki szárazföldi csapatok bevetésének lehetőségét sem. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított tehát Venezuela ellen. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasított, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. Ha nem történik előrelépés az útdíjakkal kapcsolatban, újabb demonstrációt tarthatnak, mondta az ATV híradónak Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője, emlékeztetve a december 22-i akcióra. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra. A MÁV jegyértékesítési rendszerének meghibásodása miatt lelassult a jegyváltás reggel az állomásokon és automatáknál, közölte a MÁV Inform. Javasolják, hogy a MÁV, a MÁV Plus applikációkat vagy a jegy.mav.hu oldalon keresztüli lehetőséget válasszák a jegyvásárlásra. Végül az időjárásról. Éjszaka is havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, ónos eső is hullhat. Holnap átmeneti szünet után újra eshet majd a hó. A szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kedden hajnalban -4, -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Oszlopos Szent Simon, remete hitvalló. Egy nagyon különös szenttel ismerkedhetünk meg a mai napon. Szizánban született 391 körül, 459-ben Antiókia közelében halt meg, akkor 68 éves volt. Ha a 20. század cinikus és vallástalan embere erről a nagy szentről hall vagy olvas, elmosolyodik, vagy messze menően butaságnak nevezi Szent Simon szentté válásának akkori útját. Be kell vallanunk, hogy az különleges volt, és az is marad még hosszú ideig az emberiség történetében. Kis-Ázsiában született, Antiókia közelében. Szülei szegények voltak, a juhokat őrizte, Simon, s már ekkor rendkívül kedvelte a csendet és a magányt. 13 éves korában hallgatott az Úr hívó szavára. Lelke vágyát teljesítette, amikor kolostorba vonult, és szerzetes lett. Ő volt a legfiatalabb. 6 napig böjtölt, csak vasárnap vett magához táplálékot. Élelmét szétosztotta a szegényeknek, derekán szoros vezeklő övet viselt, amely belevágott testébe is befertőzte. Gondos ápolás révén megmentették, de nem sokkal később elbocsátották, mert túl szigorú élete a többieknek nem tetszett. Egyszerre a vadpusztaság lett lakóhelye. Elvándorolt egy köves hegységbe, és ott letelepedett. Kőből 4 falat rakott, aminek teteje nem volt. Ettől kezdve sohasem lakott födél alatt. Így vállalta vezeklésül és engesztelésül az időjárás viszontagságait. 28 éven át a böjtölő Krisztus példájára 40 napon és 40 éjen át étlen szomjan tartotta meg a szent böjtöt. Később erről a vidékről egy másik hegy környékére ment. Kőfalat rakott, amelyhez odaláncolta magát. Az antiókiai püspök közbelépésére azonban felhagyott a vezeklésnek ezzel a formájával. Életszentsége rendhagyó módjának híre bejárta Ázsia és Európa távoli városait és tájait. Tömegesen keresték fel, s kérték áldását. Simont zavarta a hozzásereglő tömeg. Nem szerette sem a csodálkozást, sem a dicsérő szavakat. Ekkor egy új megoldást talált ki, mely nem csak a saját, hanem a hozzáfordulók igényeit egyformán kielégítette. Egy 4-szögű kőkerítést épített, és abba egy henger alakú kőoszlopot állított. Kezdetben az oszlop magassága 3 méter tett ki, aztán lassanként 20 méterre emelte. Tetején egy kis teraszt alakított ki korláttal, s ide telepedett le. Nem lehetett sem feküdni, sem járni, ülni is csak nagy nehezen. Teljesen ki volt téve az időjárás viszontagságainak, így már nem zavarta többé imádságaiban a tolongás és a lárma, de elég közel volt a ráfigyelő néphez, s szavait bárki hallhatta. Oszlopos Szent Simon Antiókia közelében 30 esztendőt töltött el ebben a lelki várban. Nagy ritkán jött le a létrán, csak akkor, ha szükség mutatkozott. Tanítványai, akik az oszlop lábánál és a kőkerítésen belül tanyáztak, ezen a létrán vitték fel neki az élelmet. Mindenünnen tolongott hozzá a nép, és ő lelki tanácsokat nyújtott a rászorulóknak. Haragosokat békített ki, bűnösöket és hitetleneket térített meg. Második Theodosius császár is imáiba ajánlotta magát. Marcián császár pedig álruhát öltve egyszerű emberként kereste fel, hogy saját szemével láthassa. egész nomád törzseket térített meg. Áldozatos életért Isten csodatevő hatalommal ruházta fel. Napirendje így nézett ki. Reggel pár órát imádkozott, elmélkedett. Aztán a népnek prédikált. Majd a felkért ügyekben intézkedett és oktatott. Este újra prédikált, majd imával zárta a napot. Hetente egyszerre vett, akkor is nagyon keveset. Éjjel kitárt kezekkel imádkozott, alig aludt valamit. 459 nagypéntekén azonban a nép hiába várta Simon áldását. Másnap fölment hozzá egyik tanítványa, s látta, hogy arca csodálatos ragyogásban fürdik. Egy óráig nem merte megszólítani. Amikor hozzászólt, ő nem válaszolt. Megérintvén szakállát, a tanítvány látta, hogy már halott, de a népnek nem árulta el. Titokban értesítette az antiókiai pátriarkát, aki több püspök kíséretében jött és levetette a holttestet az oszlopról. Hatalmas tömeg verődött össze. A kormányzónak 6000 katonát kellett kivezényelnie, hogy a temetésen fenntartsák a rendet. A tudós Theodoretus püspök, aki kortársa és egyben első életrajz írója volt, ezt írta róla. Meggyőződésem, hogy ez az oszlop állás nem történt Isten szándéka nélkül. Azért is intem azokat, akik szeretnek gáncsoskodni, hogy nyelvüket fékezzék meg. Ne locsogjanak vakmerően, hanem véssék elméjükbe, hogy Isten már többször cselekedett így a lelki restek és tompák fölrázására. Ezek voltak Theodoretus püspök szavai oszlopos Szent Simonról. Biztosan nem kell követnünk oszlopos Szent Simon magatartását, tetteit. Csodáljuk meg, hogy imádságával és vezeklésével mennyi embert térített Istenhez. És ez nekünk is kötelességünk, hogy mi magunk Istenhez térjünk, másokat is segítsünk abban, hogy bűneiket megbánva Istenre találjanak, és Istennek tetsző életet éljenek. Két legfontosabb eszköz, az imádság és a bőjt.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az Isten igazságáról Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát hallják. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Amikor Jézus Krisztust Pilátus elé vitték a helytartóságra, Pilátus megkérdezte, mi az igazság? És Jézus ezt válaszolta, arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. De mi is az igazság? Mi is kérdezhetnénk Pilátussal együtt? Hiszen, hogyha nézzük az interneted, olyan sok rövid kis tanítás van, különböző vallások, sokszor nem is tudjuk, hogy kik ezek pontosan, de okkultista személyek, jósok, nem is tudjuk pontosan, hogy ez most vallás, okkultizmus, ki az, aki tanít, de azzal lépnek fel, hogy nekik van igazuk. Eddig mindenki tévedett, mindenki tagadta az igazságot, de ők most már nyíltan elmondják. És például egzisztenciális kérdésekről, például mi lesz velünk a halál után, van-e örök élet, hogyan is néz ez ki, egyáltalán kiteremtett bennünket, vagy honnét is jöttünk. Olyan sok alapvető kérdésre, olyan sokféle dolgot mondanak emberek, és persze mindenki úgy lép fel, hogy ez az igazság, és mindenki más hazudik, vagy rosszul tudja. És megint hát mi az igazság? Mindenki ezzel lép fel, hogy ő mondja meg az igazságot. Akkor honnan tudjuk megállapítani pontosan, hogy most miben vagy kiben higgyünk? Ott van például a posztmodern filozófia, most ezt szeretném kiemelni. A posztmodern áthatja a filozófiai gondolkodást, mind a művészeteket, az építészetet és a kritikát is. A posztmodern jellemző gondolkodásmódja a nagyfokú relativizmus és az agnoszticizmus. Az agnoszticizmus azt vallja, hogy az igazságot és a világot nem tudjuk megismerni a maga teljességében. Mindig csak apró részleteket ismerhetünk meg. Semmi sem biztos ebben a világban. Nincs kívülálló, objektív látásmód. És ez megmutatkozik már a nyelven is. Judith Butler, ő egy filozófus, azt tanítja, a nyelv által gondolkodunk, így a nyelv meghatározza a tudatunkat, és kialakul egy keretrendszer, egy struktúra, amiben a világról gondolkodunk. A nyelv azonban nem tükrözi, hanem eltorzítja a valóságot. A nyelv börtönébe vagyunk zárva. Azonban nem csak a nyelv alkot ilyen struktúrát, hanem a hagyományok, a szokások és a társadalom is. De az így kialakult struktúrákban sem lehet megbízni. Ez a filozófia megkérdőjelezi az általános értékek létjogosultságát, magát az objektivitást is, sőt azt állítja, hogy az objektív látásmód olyan hatalmi struktúrákat rejt magában, ami elnyomó jellegű és ezért kirekesztő. Például az olyan rendszerek, és gondoljuk itt a katolikus egyházra, aki magyarázza a Szentírás alapján, hogy honnét a világ, ki az ember, ki az Isten, mi az életnek a lényege, mi lesz velünk a halálunk után, a legfontosabb kérdésekre egy egyetemest választ ad, a Szentírásból kiindulva, ami az Istennek a sugallatára íródott, vagyis az Isten mondta meg nekünk az alapvető igazságokat. Például azt mondja ez a filozófia, hogy az ilyen rendszerek az egyetemesség igényével lépnek fel, és ezért elnyomó rendszerekké válnak. a nagy elbeszélések, a nagy narratívák a valóság egyetemes értelmezését jelentik, ami olyan objektív keret, vonatkozási pont, ami segít abban, hogy eltájékozódjunk ebben a világban. A posztmodern filozófusok elutasítanak mindent, ami magát igaznak, egyetemesnek tartja. Az abszolút igazságok létét nem tartják realisztikusnak. Vagyis azt mondják, hogy a valóság nem megismerhető, tulajdonképpen a valóságot tagadják, vagy a relativizmust, hogy például én így élek meg valamit, én ezt gondolom, te más gondolsz, de mind a kettő igaz. A valóság megismerhetőségének a tagadása, a relativizmus, a hagyományos értékek és a struktúrák megkérdőjelezése, sőt elnyomónak tartása tagadja az örök lényeget, az identitást, és tagadja magát az embert, tagadja magát a keresztény antropológiát. A posztmodern szerint ezért semminek sincs örök lényege. Nincs állandó emberi természet, de például nő és férfi lények sem. Ahogy személyiségünk sem stabil, nincs valamiféle eszenciális énmag, nincs például lélek, hanem a személyiség és a világról alkotott elképzeléseink is társadalmi interakciók termékei. Amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, ez a gyakorlatban sokszor úgy jön elő, például, hogy amikor valamilyen erkölcsi kérdésről van szó, például lehet-e abortuszt elkövetni, vagy az eutanáziát, vagy például lehet-e embert ölni, vagy mit engedhetünk meg magunknak, akár a házassággal kapcsolatban, vannak-e örök erkölcsi törvények, akkor az alapvető kérdés mindig az, hogy van-e alapvető igazság, van-e aki megmondja az igazságot, és az igazság örök, az ember nem változtathatja meg. Ez a relativizmus azt mondja, hogy nincs ilyen igazság, sőt, aki azt mondja, hogy ilyet talált, az elnyomó rendszer. Hanem mindenkinek van véleménye, és ezért például egy társadalomban is, ami most úgy tűnik, hogy könnyebb, akár az abortusz, vagy akár, hogy ott lehet hagyni a házastársa, gyermekeket, mivel sokakban ez az igény áll fenn, ez sokkal könnyebb, ezért ezt bevezetjük, és jóvá hagyjuk, és akár törvénybe is lehet iktatni. Vagyis, hogy emberek mondják meg, hogy mi az igaz. És hát azt hiszem, hogy nem is kell mondanunk, hogy ez teljesen ellene mond a keresztény értékrendnek. Szent Pál apostol azt írja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Sőt, Jézus Krisztus magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. De nem csak egyfajta tudás, hanem az igazság egy személy. Vagy ugyancsak Jézus mondja János evangélium 8. fejezetében, 31 és 33. versben, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Jézus egyértelműen mondja, hogy az igazság maga az ő személye, az igazság maga az Isten, és amit az Isten mond. Ezek örök igazságok, hiszen az Isten öröktől fogva van, és az ő igazságai örökké megmaradnak. Amikor Jézus tanít bennünket, azt mondja, a tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Vagy amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Vagy amikor beszél Jézus a gonoszról és az Istennek az eljöveteléről, azt mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Amikor az Isten igazságáról beszélünk, és ha megnézzük pontosan, hogy Jézus mit is tanít nekünk, mi annak a lényege, nekünk embereknek ez mit ad, milyen jövőt ígér nekünk, milyen reményt kelt bennünk, akkor láthatjuk, hogy az Istennek a tanítása az emberről az a legnagyobb méltóságot jelenti számunkra, hiszen az Isten teremtett bennünket, Jézus Krisztus megváltott, a Szentlélek megszentel bennünket, Jézus megígérte az örök életet, a mennyországot, amikor az Isten színelátását élvezük a szentek közösségében, a legnagyobb szeretet, a legnagyobb méltóság és a legnagyobb boldogság. És ha megnézzük ezt a relativizmusnak a tanítását, meg a mindenféle jósoknak a tanítását, azok pedig gyakorlatilag az embert megalázzák. Ha végig gondoljuk, hogy mit is tanítanak ezek az emberek, hogy valaki ide kerül, itt lebeg, ott lebeg, 41 napig itt van, ott van, meg mindenféle helyzetekben van, meg meg lehet idézni, meg nem tudom, hogy miket csinál, hogy az embert a porig alázza. Ezért az Istennek az igazsága, ami örök igazság, és mi ebben hiszünk, az embernek a legnagyobb méltósága, ezért a legnagyobb szeretet. A többi tanítás pedig az embert valamilyen szinten megalázza, főleg ezen okkultizmus, ezotéria, az embert megsemmisíti, a porig alázza. Sőt, amikor azt mondja, hogy az embernek nincs énmagja, nincs lényege, onnan az embert kilúgozta, semmivé tette. Ez a teljes megalázottság, ez a pokol. Ezért, amikor olvassuk az evangéliumot, olvassuk a Szentírást, az egyháznak a tanítását tanulmányozzuk, akkor ne csak olvassuk, hanem imádkozzunk is azért, hogy Uram, olyan sokan lépnek fel a hazugság prófétái, és hogy én higgyek benned, te benned, aki az út vagy, az igazság és az élet.
Kedves hallgatóink, az Isten igazságáról Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa elmélkedett. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Vízkereszt ünnepéről Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget. Műsorunk a 2025. január 6-ai adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és rádióhallgatók. Először is szeretnénk Istentől megáldott, boldog új évet kívánni mindenkinek. Ma egy különleges ünnepről fogunk beszélni. Január 6-án van Vízkereszt ünnepe. Azért is fontos ez az ünnep, mert ezzel zárul le a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik az évközi idő az egyházi évben. Továbbá beszélgetünk arról, hogy hogyan keresztelte meg keresztelő Szent János Jézust, és a napkeleti bölcsek hódolatáról is fogunk beszélni. Mit ünneplünk vízkeresztkor? Tudjuk-e, kedves gyerekek? Tamás.
Mikor Jézus megkeresztelkedik.
Így van, nagyon ügyes vagy. Van-e még, amire emlékszel? Ákos?
A három napkeleti bölcs látogatása Jézusnál.
Így van, köszönöm szépen. És a harmadik pedig Jézus első csodájáról szól. Mi volt Jézus első csodája? Lázár?
Jézus első csodáját a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta.
Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát ez a három ünnep van Vízkereszt ünnepén. Ezekre az eseményekre emlékezünk. Kezdjük akkor az elsővel, a három királyok látogatását Jézusnál. Lázár, légy szíves, akkor olvasd fel a történetet.
A napkeleti bölcsek. Amikor Jézus megszületett Betlehemben, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki megszületett. Láttuk csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Meghallotta ezt Heródes király, és szívében felháborodott, s vele együtt egész Jeruzsálemt. Heródes akkor egybegyűjtötte a főpapokat és az írástudókat, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell Krisztusnak megszületnie. Azok pedig így feleltek, a Júdeabeli Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Betlehem, nem vagy te kisebb Júdea fejedelmi városainál, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon magához hívatta a bölcseket, és megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe. Menjünk, mondta, és szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felül, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki. A napkeleti bölcsek el is indultak Betlehembe, és a csillag, amelyet napkeletben láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem állt a betlehemi vendégfogadó ház fölött. Nagy örömmel bementek a házba, és az istállóban megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak Jézus előtt, kinyitották kincses ládáikat, és neki adták ajándékaikat, aranyat, tömjént és mirhát. Ám éjjel a bölcsek álmában megjelent a bölcseknek az Úr angyala, és intette őket, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térjenek meg hazájukba.
Azt szeretném kérdezni, hogy emlékeztek-e, hogy Heródes szerintetek miért mondta azt, hogy jöjjetek vissza? Ákos.
hogy el tudjon menni Jézushoz, és megölje.
Így van, tehát ő ellensége volt Jézusnak, és gondolta majd a három király, elmondja neki, hogy hol született meg a megváltó. Mert már sokat beszélgettünk arról, hogy Isten megígérte, hogy az általa kiválasztott népnek, a zsidó népnek, majd küld valakit, aki megmutatja neki, hogy mennyire szereti őket. És a választott nép nagyon sokáig várta a megígért szabadítót. Voltak, akik azt gondolták, hogy Isten csak az ő népüknek küldi a megváltót. Szerintetek Jézus csak a választott néphez jött, Tamás?
Nem. Az összes többihez is.
Így van, mindenkihez. Nagyon ügyes vagy. És Lázár, nagyon szépen elolvastad, hogy jöttek a napkeleti bölcsek. Honnan jöttek a napkeleti bölcsek?
Keletről.
Így van. Jézus nem válogat, mindenkit hív magához. Mit vittek a királyok, a napkeleti bölcsek Jézusnak?
Aranyat, tömjét, mirhát.
Így van. Ákos, mit jelképez szerintetek az arany?
Gazdagságot.
Meg a királyi mi volt ott szimbolizálta? Mi volt a második, amit vittek a királyuk? Sári?
Tömjén.
Így van. Tömjén pedig mit jelképez? A tömjén füstje fölszáll, és ez az istenségét jelképezi, és ő az Isten fia. Harmadik, Adél?
Mirha.
Mit jelképez szerintetek a mirha? Ez egy ilyen balzsam volt.
A mirha pedig a szenvedés és halálát, hiszen a mirhát balzsamozásra használták.
Krisztus szenvedésére is gondolunk. Ha majd meghal, akkor ezzel a mirhával fogják őt bekenni. Ez egy jó illatú, úgymond balzsam. Ezek az ajándékok azt üzenik, hogy Jézus nem csak az emberek királya, hanem Isten fia is, aki az egész világért szenvedni fog. A napkeleti bölcsek, akiket három királyokként is emlegetünk, egy különleges égi jelenséget láttak. Mi volt ez az égi jelenség?
Hogy a betlehemi csillagot követniük kellett.
És a csillag fénye vezette őket messziről egészen Betlehembe, ahol Jézus megszületett. Először hova mentek, melyik városba mentek? Ott akarták megtalálni a királyt. Sári?
Jeruzsálembe.
Így van. És kihez mentek először? Melyik királyhoz? Tomi?
Herodeshez.
Így van. Azt hitték, hogy ott lesz, de nem ott volt, és így mentek át Betlehembe. Ez a csillag Isten jele volt számunkra, hogy egy rendkívüli király született. Azóta is a csillag, a karácsony és a vízkereszt egyik legismertebb jelképe. Karácsonykor egymást megajándékozzuk. Ti mit vinnétek a Jézusnak, hogyha titeket kérdeznének? Tamás?
Jó cselekedet.
Nagyon jó. Ügyes vagy. Ugye adventben is mindig azt mondtuk, hogy készülünk a karácsonyra, jó cselekedetekkel, akár imádsággal. Karácsonykor szentmisén részt vettetek el, gyerekek? Sári?
Én igen.
Nagyon jó. Te, Ákos?
Igen.
Meg szoktátok-e nézni így külön a családdal a templomokban felállított szép Betlehemet? Ákos?
Igen.
És hol voltatok, melyik templomban?
A bazilikában.
Nagyon jó, hogy voltatok szentmisén. Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban. Ezt is ünnepeljük vízkereszt ünnepén. Ez egy görög szóból származik. Ez a görög szó epifánia, megjelenés. Ez arra utal, hogy Jézus Krisztus megmutatta a világnak magát.
János megkereszteli Jézust. Amikor a nép látta Jánost és hallotta beszédét, mindazon gondolkozott, hogy vajon nem ő-e Krisztus. János akkor így szólt hozzájuk. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, ám eljön az, aki nálam erősebb, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam. Ő már nem vízzel keresztel benneteket, hanem a Szentlélekkel és tűzzel. Gabonáját a csűrbe takarítja, a poivát pedig elégeti oltalhatatlan tűzzel. És igen nagy sokaság keresztelkedett meg akkor a Jordán vizében. Történt pedig, hogy Jézus eljött Galileából a Jordán mellé, hogy János megkeresztelje. János akkor meglátta a közeledő Jézust, és felkiáltott. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. ő az, akiről szóltam. Amikor Jézus odaért hozzá, János így szólt, neked kellene engem megkeresztelned, és te jössz én hozzám. Engedj most, mert úgy illik, hogy minden igazságot betöltsünk, válaszolta Jézus. János engedte, és megkeresztelte. A keresztelkedés után Jézus kijött a vízből, és imádkozott. Az ég pedig megnyílt, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm.
Elolvastuk a Jordán vizében való megkeresztelkedését Jézusnak. Az lenne a kérdésem, hogy tudjátok-e, hogy ki volt ez a keresztelő Szent János, Tamás?
Keresztelő Szent János Jézus unokatestvére volt, és egy pusztában élő, különleges ember, akit Isten arra hívott, hogy az embereket felkészítse Jézus eljövetelére. Az embereket arra tanította, hogy bánják meg bűneiket, és alámerítéssel, azaz keresztséggel tisztuljanak meg. Egyszer csak Jézus is jött hozzá a Jordán folyóhoz, hogy megkeresztelkedjen.
Képzeljétek el ezt a jelenetet. Keresztelő Szent János először tiltakozott. Nekem van szükségem arra, hogy te megkeresztelj engem. De Jézus ragaszkozott hozzá, amikor megkeresztelte, hirtelen megnyílt az ég, és mi szállt le az égből?
A Szentlélek galamba.
Galamb képében. Így van. Tehát a harmadik isteni személy megjelent, és látták, hogy valóban ez Isten fia. És mit mondott Tamás?
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ez volt Jézus nyilvános működésének a kezdete.
Miért lehetett fontos, hogy Jézus is megkeresztelkedjen, ha ő bűntelen volt?
Ez egy jel volt az embereknek, hogy Jézus valóban az Isten fia, és elkezdődött az ő küldetése a világban.
És példát mutatott nekünk. Abban az időben nem olyan keresztség volt, mint most, hogy a kisbabát visszük a templomba, keresztülőket választunk, és leönti a babácsi háromszor vízzel. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, hanem alámerülés. A Jordán vizében mindenki alámerült, és Jézus is. Pedig ő bűntelen volt, és ezzel mégis megmutatta nekünk ezt a cselekedetet, hogy nekünk is meg kell keresztelkednünk, és a bűneinket el kell hagynunk. Jézus tehát mindenkihez eljött, hiszen Isten mindenkit szeret válogatás nélkül. És ezért nem csak az ő népét, nem csak a zsidó népet akarta kiválasztani. Jézus azért jött, hogy kivétel nélkül minden nép megismerje őt, hogy milyen jó a mennyei atya. Jézusnak voltak azért látogatói más emberek is, nem csak a királyok. Kik voltak, akik legelőször jöttek Jézushoz, a betlehemi jászolhoz?
Pásztorok.
Ők milyen emberek voltak, gazdag emberek?
Nem.
Adél?
Szegények.
Így van, egyszerű szegény emberek, tehát nem csak a gazdagokat hívja Jézus, hanem az egyszerűeket is. Betlehem másik különleges látogatói a pásztorok voltak. Képzeljétek el, hogy egy hideg éjszakán a pásztorok a mezőn őrizték a nyájaikat, amikor hirtelen megjelent nekik egy angyal, és azt mondta, ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek, megszületett a megváltó. Ezután megjelent az égen sok-sok angyal, és dicsőítették Istent e szavakkal. Kire emlékszik? Még énekünk is van ebből az angyali énekszóról.
Dicsőség mennyben az Istennek.
Így van, köszönöm szépen. És békesség a földön minden jó akaratú embernek. A pásztorok azonnal elindultak Betlehembe, és elsőként hajoltak meg a jászolban fekvő kis Jézus előtt. Mit gondoltok, miért volt különleges, hogy Isten először a pásztorokat hívta Jézushoz?
A pásztorok egyszerű szegény emberek voltak, akik mégis elsőként láthatták a megváltót. Ez azt üzeni nekünk, hogy Isten mindenkit hív, nem számít, hogy gazdagok vagy szegények vagyunk.
Ma vészkeresztkor hagyományosan a három király járás is szokás volt. Ilyenkor sok helyen, főleg falvakban beöltöznek királyoknak, a gyerekek három királynak, és házról házra járnak és énekelnek. Játékkal köszöntik a családot. Aztán van egy másik szokásunk, azt viszont minden évben az iskolába is meg szoktunk tenni. Jön a papbácsi minden év elején, mikor visszamegyünk az iskolába, és mit csinál a termekbe, Ákos?
Megszenteli a termet és minket.
És még az ajtófélfára felír egy jelet. Hogy szól ez a jel?
20 plusz C plusz M plusz B plusz 25.
Mit jelent ez a C plusz M plusz B kezdőbetűk? Minek a rövidítése, Sári?
Ez a hagyomány is vízkeresztkor történik. Az írás azt jelenti.
Ez latinul van ez a szó.
Christus mansionem benedicat.
Így van. Christus mansionem benedicat. Mit jelent ez a latin szó?
Vagyis Krisztus áldja meg e házat.
Krisztus áldja meg e hajlékot, vagy e házat. És szoktuk-e még más dolgokat is, például a saját házunkban kihívni a papbácsit, és a házunkat is megszentelni évente. Vagy amikor új házba költözünk, akkor ki szoktuk hívni a papbácsit, és akkor megszenteli a házat. Ezek nagyon fontos dolgok, szentelt vízzel történik, és imádsággal. Mit gondoltok, ti lehettek valaki másnak a csillaga? Most az iskolában hogyan lehettek ti másoknak irányt mutató csillagok? Ákos.
Hogyha valaki rosszat akar csinálni, akkor te mondod neki, hogy ne csinálja, mert akkor F-betűt fogsz kapni.
Így van. Példát mutatsz neki azzal is, hogy szólsz, és mondod, hogy ne csinálja. Sári, te milyen csillag lennél, ha téged kérdeznélek? Mit kell ahhoz tenned, hogy te is csillag legyél? Szoktál-e olyat csinálni, mikor anya megdicsér, és mond valamit, hogy de jó, hogy megcsináltad?
Az szokott lenni, hogy meg sem kér, hogy takarítsam ki a házat, és kitakarítom magamtól.
Nagyon ügyes vagy, és akkor boldog anya, hogy neki van egy aranyos kislánya. Adél, te neked van egy
ilyen? Amikor néha ideges, meg már fáradt, akkor szólás nélkül én elkezdek helyette takarítani.
De aranyos vagy, nagyon jó. Nagyon megértőek vagytok, gyerekek. És szeretitek a szüleiteket, és odafigyeltek egymásra, ez nagyon fontos. A három napkeleti bölcs is három különböző irányba indult, egy pici gyermek miatt, amikor viszont összetalálkoztak, ők is meglepődtek egymás láttán, de nem kételkedtek, mert mindannyiukat egy cél vezérelte, hogy megtalálják a pici gyermeket, akit sok-sok évvel ezelőtt megígért az Isten. Nekünk is útra kell kelnünk, és egész életünkben keresnünk kell Jézust. Mi hol találhatjuk meg Jézust? Hol találkozhatunk vele, Lázár?
Templomban.
Így van, nagyon jó, mondod.
Ha imádkozunk.
Pontosan.
Nagyon ha keresztelkedünk.
Ha megkeresztelkedünk, így van, meg imádság által, nagyon jól mondtad. Adél.
Meg a mennyben.
A mennyben is, hogyha majd meghalunk, akkor reméljük, hogy a mennybe jutunk, és úgy kell élnünk itt az életben, hogy a mennybe juthassunk, mert a mi örök hazánk a mennyben van. Mit üzennek számunkra a napkeleti bölcsek? Fogalmazzuk meg itt az új év elején, hogy milyen kéréseink lennének a Jóisten felé. Ugye volt a szilveszter, az új év, szilveszterkor hálaadásra szoktunk elmenni a templomba. Hálát adunk az egész évért. Megköszönjük a jókat, amiket adott nekünk az Úristen. És ilyenkor az új évben mindig vannak ilyen kéréseink, elhatározásaink. Van-e nektek olyan, amit szeretnétek elhatározni ebben az évben, hogy ezt így vagy úgy fogjátok csinálni? És kéritek hozzá az Isten segítségét. Most negyedikesek vagytok, például van-e valami, ami mondjuk a tanulmányaitokkal kapcsolatos, vagy otthoni dolgokkal? Ákos.
Hogy kitűnő legyek.
Azt szeretnéd, hogy évvégére kitűnő legyen, nagyon jó. Ezt kérde Jóisten segítségét. Van-e még valami? Lázár, de 2025-öt írunk most, mit szeretné ebbe az évbe elérni?
Hát, hogy az ötödik osztályba is olyan könnyű legyen, mint alsóba.
Jaj, de aranyos vagy. Így van, jól mondtad, mert egy nagy változás lesz ebben az évben, ti már szeptemberben ötödikesek lesztek, és akkor egy másik iskolába kerültök, és hogy ott is könnyű legyen a mindennapjaitok. Ákos.
Én még az, hogy felfegyenek a Gárdonyiba.
A Gárdonyi gimnáziumba készülsz. Jól van. Lányok, nektek mi a tervetek 2025-re? Adél?
Nekem anyukám azt mondta, hogy valamilyen felvételit megírunk, hogy tudja, hogy hol járunk fejben, és hogy legyen könnyű a felvételi, mert még sose voltam felvételi.
Igen, nagyon jó. Köszönöm. Tanulmányaitokba szeretnétek elmélyedni, és a sok-sok tudás után jó felvételit írni. Nagyon köszönöm szépen. Ma is fontos üzenete van ennek az ünnepnek, hogy vízkereszt ünnepe, és mi vajon milyen ajándékokat adhatnánk Jézusnak, ez lehet például egy jó cselekedet, vagy olyan, amiket másokért teszünk. Kedves gyerekek, ma arról beszélgettünk, hogyan találkoztak az emberek Jézussal a születése után, és mit tanulhatunk a pásztorok, a három királyok és keresztelő Szent János példájából. Ahogy ők az ajándékot vitték, vagy vállalták küldetésüket, úgy mi is tehetünk valamit, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Mivel egy új év kezdetén vagyunk, gondolkozzatok el azon, hogy milyen jó szándékot vagy elhatározást vihettek magatokkal erre az évre. Lehet ez egy jó cselekedet, valamit, amit megígértek Jézusnak, vagy egy jó szokás, amit szeretnétek elkezdeni. Most kérlek benneteket, hogy mondjuk el a hittanórán végén József Attila Betlehemi királyok című versét.
Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Mennyhárt király a nevem, segíts édes Istenem.
Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk művén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegény király lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye.
Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, több mint egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szeretsen király.
Irgul pirul Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnyes záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikán, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
Ezúton kívánok nektek nagyon boldog új esztendőt a Jóisten áldásával. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Jöttem hozzád, Jézus, a fény vezérelt. Eljöttem, és minden kincsemet elhoztam néked, fogadd el hát szívemet, életemet. Jelenítem, követtem a fényt, nem hittem én, hogy játszol rám, várok irány.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jocsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2025. január 6-ai adásunk ismétlése volt, melyet Vasvári Bernadett szerkesztett. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.